Ez az ígéretés elhangzott 1990. április 14-én. A témával Róma 8:29. Éppen ő kellett legyen az elsőszülött a sok testvér között. Isten megbízásával ígét hirdet Frank testvér. Hadd vessünk egy gyors pillantást az íge tanulmányozásába. Ezúttal valahogy meg kell ragadnunk a mondottakat. De hiszen tudjátok, mire vagyok utalással ezzel. A nekünk ajándékozott megváltás nem lehet többé ingatag és bizonytalan, hanem egy bizonyossággá kell válni számunkra. Egy része kell legyen a lényünknek, hiszen ez nem egy olyan megváltás, amely valahol elsikkadna mellettünk. Mi vagyunk a megváltottak, mi vagyunk azok, akik megtapasztaltuk, és éppen ezért hálát adhatunk az Úrnak érte. Hadd olvassunk a zsidókhoz írt levél 12:22-24-ig. Zsidók 12:22-24-ig. Nem, ti a Sion hegyéhez és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez járultatok, és sok ezer angyal sereghez, egy ünnepi közösséghez, és a mennyben feljegyzett elsőszülöttek gyülekezetéhez, és Istenhez, mindenek bírájához, és a tökéletes igazak szelleméhez, és Jézushoz, az új szövetség közvetítőjéhez, vagy közben járójához, és a meghintés véréhez, amely jobb vagy többet mond, mint az Ábel vére. Különösen az elsőszülöttség gondolatával foglalkozom itt. Isten bizonyos döntéseket hozott, és mi még nem is kérdezhetjük meg, hogy miért hozta ezeket a döntéseket létre. De nagyon elégedettek vagyunk ezzel, és tudjuk, hogy ő tudja, mit tesz. Ő az elsőszülöttségre a kezdetektől fogva egy nagyon különleges áldást szánt. És ezt tudatosítanunk kell magunkban, hogy mi, mint elsőszülöttek, Isten áldásával rendelkezünk. Néha az emberek tudatában sincsenek ennek. Ezzel kapcsolatosan szeretnék felolvasni a 2 Mózes 13-ból. A 2 Mózes 13-ból, és itt a 2. és a 12. verset. 2 Mózes 13, a 2. vers és a 12. vers. Szentelj meg nekem minden elsőszülöttet, mindent, ami az izraelitáknál elsőként jön a világra az anyaméből, vagy meglátja a napvilágot. A 12. vers, így szentelt oda az Úrnak mindazt, ami elsőként jön ki az anyaméből a napvilágra. Meg fogjuk látni, hogy Isten milyen módon adott áldást az elsőszülöttekre, és aztán átmegyünk az új szövetségbe is. Az első Mózes 25-ből, első Mózes 25, szeretném felolvasni a 31. verset. Első Mózes 25, a 31. vers. Mindazon által Jákob így válaszolt. Előbb add el nekem az elsőszülöttségi jogodat. Az elsőszülöttségi joggal az örökség és az áldás is összekapcsolódott. És nyilván azt hiszem, amikor azt olvassuk, hogy Isten örökösei és Krisztus társ örökösei vagyunk, számos bibliai idézet utal erre, akkor bibliai alapot kell találnunk, és tudnunk kell, hogy miért van ez így. Egészen egyszerűen, mert Isten így rendelte el. A 2 Mózes 4. fejezetének, 2 Mózes 4. fejezet, a 22. és a 23. vers. 2 Mózes 4, a 22. és a 23. vers. Aztán ezt mond a fáraónak. Így szólt az Úr. Izrael népe az én elsőszülött fiam. Épp így szólt az Úr, Izrael népe az én elsőszülött fiam. Éppen ezért követelem tőled, vagy felszólítalak, engedd menni a fiamat, hogy engem szolgáljon. Ha viszont vonakodol elengedni őt, úgy gondoskodok arról, hogy a te elsőszülött fiad meghaljon. Isten meghozott egy döntést, egy kiválasztás az ő választásához mérten. Először egy Ábrahám nevű embert választott, azután jött Izsák és Jákob, majd a 12 törzs, azután Izrael népe, azután a szövetség, azután az ígéretek. Isten egyszerűen így tervezte el, és e szerint cselekedett. Viszont az elsőszülöttségi jogra egy nagyon különleges áldást mondott. Még Ábel is az elsőszülöttek közül hozott áldozatot az Úrnak akkor. Hadd olvassuk el a 89. Zsoltárt, az Ótestamentumban szereplő ígéretet, a kijelentést, miszerint a mi Urunk elsőszülött lesz sok testvér között. Zsoltár 89, a 28. vers. Zsoltár 89, 28. vers. Így én is elsőszülötté akarom tenni őt, a föld királyai között a legtiszteletre méltóbbá, a legfenségesebbé. Az ígehirdetésben folyamatosan hangsúlyoztuk, hogy mindaz, amivé válnunk kellene, először neki kellett lennie. Soha nem válhattunk volna Isten fiaivá és leányaivá, amennyiben ő nem lett volna Isten fia. Soha nem lehetnénk papok népe, amennyiben ő nem lett volna főpap. Nem lehetnénk királyok sem, amennyiben ő nem lett volna király. Mi csak azzá válhatunk, ami ő, illetve az lehet belőlünk. Ugyanez vonatkozik az elsőszülöttségre is. Ő volt az elsőszülött, és mi elsőszülöttek lehetünk. A Lukács 2.23-ban a következő szövegtartalom áll. Lukács 2.23. Remélem, hogy egy ilyen jellegű ígeszemléletet is megszívlelünk, elmélyülünk benne, megértjük az isteni jelentését, hogy áldásban részesüljünk. A Lukács 2, a 23. vers. Amint az Úr törvényében megvan írva, minden elsőszülött fiúgyermek, aki a világra jön, számítson az Úrnak szenteltnek, vagy felszenteltnek. Itt Jézust bevitték a templomba, így volt, és Istennek felszentelték. Tudjátok, mindannyian ismeritek a különbséget az emberré válás és az Istenként maradás között. A menny nem volt üres, amikor az Úr a földön volt. Amikor az Úr, mint az ember fia imádkozott, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, akkor az Atya a mennyben volt. Ugyanígy az Atya a fiúban volt, mert Jézus azt mondja János 14-ben, higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ha nem hisztek nekem, legalább a cselekedetek miatt higgyetek. De hiszen mindannyian ismeritek a bibliai idézeteket. Ugyanaz az Atya, aki a Krisztusban volt, ugyanaz az Atya lehet egyszerre a mennyben és a földön is. Mert hiszen ő szellem. Jézus az ő földi testében időbelien, vagy Jeruzsálemben, vagy Samáriában volt, nem lehetett mindenütt egyidejűleg jelen. Ott volt, ahol volt. De mint szellem, Isten mindenütt jelen való, ahogy már mondtam, a mennyben is és a földön is. Minden elsőszülött legyen nekem felszentelve. Ez Isten törvénye, Isten döntése, hogy a felszentelés és az áldás az első szülöttségi jogon alapul. Róma 8, 29. vers. Egy ígeszakasz, amelyet mindannyian nagyon jól ismerünk. Róma 8, 29. vers. Mert azokat, akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte arra, hogy az ő fiának képmására legyenek átalakítva, vagy egyenlővé téve. Éppen ő kellett az első szülött legyen sok testvér között. Az első szülött sok testvér között. Éppen ezért mondta Jézus az ő feltámadása után, menj és számolj be az én testvéreimnek, az én atyám fiainak. Ő így használta ezt a szókifejezést, és amikor itt a János 20.17-ben azt mondja, a János 20.17-ben, János 20.17, Jézus így szólt hozzá, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához. Menj el azonban a testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Pontosan úgy, ahogyan Isten fia a szellem által született Istenből, pontosan úgy mi is, mint Isten fiai és leányai, ugyanabból a szellemből újjászületünk egy új élő reménységre. Hiszen csak egy atya van, és ő a mennyben van, és ő mindenek atya, ami gyermeknek nevezhető. A szép az, hogy minden bibliai idézetet úgy fogadhatunk el, és hiszünk benne, ahogyan hátra lett hagyva ránk. Létezik egy Jesus Only irányzat, magyarul egyedül Jézus irányzat, amelynek kicsit ki kell kerülnie az ilyen bibliai idézeteket, és meg is teszik ezt. Azok, akik hisznek a Szent Háromságban, elkerülik azokat a bibliai idézeteket, amelyek nem illeszkednek az ő koncepciójukba. És azok, akik valami mást hisznek, azok pedig más bibliai idézeteket kerülnek el. Szép az, ha őszintén elmondhatjuk, hogy egyetlen bibliai idézetet sem kerülünk el. Egyet sem. Éppen ellenkezőleg. Minden idézetnek örülünk. Képzeljétek csak el, ha ez az idézet nem lenne itt. Menj el és mondd meg a testvéreimnek. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Hogyan kellene imádkoznunk? Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elhisztek ezt mindannyian, ugyanabból a lényből, ugyanabból a szellemből. Ahogyan földi életünkben mindannyian Ádámtól és Évától származunk, állhatunk fejre vagy nem, ez az Isten törvénye, úgy szellemi életünkben a második Ádám, Jézus Krisztus, ami Urunk után jövünk, és már most Isten fiai és leányai lehetünk vagy vagyunk. És amikor eljön a beteljesülés, az Úrhoz hasonlóak leszünk. Van egy íge a zsidókhoz írt levél, második fejezetében kellene lennie, a zsidókhoz írt levél második fejezet, ahol szintén erről van szó. Zsidók 2, 10. és 11. vers. Zsidók 2, 10, 11. Mert illő volt ő hozzá, hogy az, akiért van minden, van és aki által van minden, miután sok fiakat vezetett el a dicsőségbe. Észrevettétek-e? Múlt idő vezetett, már elvezette őket a dicsőségbe. hogy a szabadításunk szerzőjét szenvedésen keresztül eljuttassa a tökéletességre. Mert mindkettő, mind a megszentelő, mind azok, akik meg lesznek szentelve, mind ugyanattól az atyától származnak. Ezért nem szégyeli őket testvéreknek nevezni. Olvassak tovább? Rendben. Miközben azt mondja, hirdetni akarom a te nevedet testvéreimnek. A többieknek nem. Csak azok, akik valóban Isten fiaivá és leányaivá váltak, kapják meg és fogadják be Jézus Krisztus nevének kinyilatkoztatását. Az összes többiek csak találgatnak és találomra tippelnek. A szellem által kell bekövetkeznie, és mi ugyanabból a szellemből születtünk, és Pál apostol azt ír a korintusiaknak, a szellem mindent felfedez vagy felderít, még az istenség mélységeit is. Viszont ha a szellem nem tudja felfedni, ha nem tudja neked kinyilatkoztatni, ha nem részesültél a szellemben és az Istenből való életben és lényben, akkor tapogatózol, és a kinyilatkoztatás elmarad. De hála legyen az Úrnak, az első szülötteken megnyugszik az áldás. Őket felismeri az Úr, és ők is felismerik őt. Olvasok még egy kicsit tovább. A bibliai idézeteket magatok is utána nézhetitek, a Zsoltár 22, 23, és így tovább. De még egyszer felolvasom a 12. és a 13. verset. Miközben azt mondja, közhírré akarom tenni a te nevedet testvéreimnek. Jézus azt mondta, menj és mondd el testvéreimnek. Itt ez van intézve hozzánk, közhírré akarom tenni a te nevedet testvéreimnek. Kérdezzetek meg ma az összes nagy prédikátorokat, hogy mi az atya neve. Persze mindig azt fogják mondani, igenis, atya. De mindannyian tudjuk, hogy az atya nem név. Hány apa van itt ma, de egyiküket sem hívják apának. Itt a névről van szó. Közhírre akarom tenni a te nevedet a testvéreimnek. Holnap még rátérünk a névre a keresztség kapcsán. A gyülekezet közepete magasztalni akarlak téged, és egy másik helyen ő benne akarom vetni az én bizodalmamat, és még egyszer, íme itt vagyok én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem. Minden az Ótestamentumból származó idézet. Számomra és szerintem mindannyiunk számára ez valami nagyon csodálatos. Isten a maga sajátos módján létrehozott. És ahogy mindig is mondom, Jézus Krisztusban megkezdte ezt az isteni alkotást. És ez azt jelenti, hogy a Jelenések könyve 3. fejezetének 14. verse, Jelenések 3, mindjárt az első vers, a levélüzenetben, itt a Jelenések 3.14-ben. És írd meg a Laodiceabeli gyülekezet angyalának. Így szól az, aki az Amen, a hűséges és igaz tanú, Isten teremtésének vagy alkotásának a kezdete, vagy az eredete. Isten teremtésének vagy alkotásának a kezdete. Nem a világ, az ég és a föld, az univerzum teremtésének vagy alkotásának a kezdete, hanem Isten alkotásának a kezdete. Az, aki tőled születik, a Szent Szellemtől származik. A második teremtés vagy alkotás kezdete. És ahogy Ádámban mindannyian meghalnak, úgy Krisztusban mindannyian életre kelnek. Ő elvette a halál hatalmát. De itt valóban többről van szó, mint csak egy kicsit hívőstiat játszani. Itt arról van szó, hogy felismerjük és megtapasztaljuk, átéljük, hogy Istennek van egy elsőszülött serege. Sokan vannak ugyan a hivatottak, de kevesen a választottak. A kiválasztottak alkotják az Úr mennyasszony gyülekezetét, és részesülnek az első feltámadásban. A többiek csak az 1000 év után kerülnek az utolsó ítélet elé, és ott kell megkapniuk a döntést, hogy mi lesz velük. Itt szeretnék még egy kicsit tovább olvasni, mégpedig a zsidókhoz írt levél 2.11. versre hivatkozva. Mert mindkettő úgy a megszentelő, mint azok, akik meg lesznek szentelve ő általa, mind ugyanattól az atyától származnak. Ehhez kapcsolódik a János 17.19, szintén egy jól ismert hely. A János 17, a 19. vers. És ő érettük, megszentelem magam. Vajon te meg tudtad volna szentelni önmagad? Meg tudtam volna én szentelni magamat? Már elmondtam nektek itt, hogy egyszer a repülőgépen ültem, és 3 ülés volt, az egyik üres volt, de az ablak mellett egy apáca ült. És valószínűleg félt, és mielőtt a repülőgép elindult volna, vagyis mielőtt úgy egy kicsit elkezdett hangosabb lenni, keresztet vetett magának. Aztán természetesen megkérdeztem, vagy meg kellett kérdeznem, mit is értett ezzel. Aztán azt mondja, hogy megáldotta magát. Ezzel közvetlenül rátértem a témára, és azt mondtam, én erre nem vagyok képes. Nekem Isten áldására van szükségem, a saját áldásom nem lenne elegendő. És beszélgetésbe elegyedtünk. De most térjünk vissza a témához. Vagy te, vagy én, vajon segíthettünk-e volna egymásnak, megmenthettük-e volna egymást, megállthattuk-e volna egymást, megszentelhettük volna egymást? Nem, egyáltalán nem. És mind a mai napig minden Isten műve az elejétől a végéig. És ez a mű velünk is rajtunk történt. És ezért örülünk, ezért hálásak vagyunk. János 17, a 19. vers még egyszer. És ő érettük, megszentelem magamat azért, hogy ők is az igazságban, tehát hitelesen meg legyenek szentelve. Minden Istentől származik. Mi semmit sem hoztunk magunkkal, de mindent magunkkal viszünk, amit ő adott nekünk. Még akkor is, ha elhagyjuk ezt a földet, minden földi eredetű dolog visszamarad. De azt, amit Istentől kaptunk, azt magunkkal fogjuk vinni. Ehhez szeretném felolvasni az 1. Péter 1-ből egy verssel tovább. 1. Péter 1, egy verssel előrébb, mint amit ma reggel olvastunk. 1. Péter 1, igen, a 18. vers. 1. Péter 1, a szemüvegem bepárásodott úgy, hogy nem látok semmit. Talán most anélkül olvasok. És még megy is, komolyan. De hiszen tudjátok, hogy a mullandó, hogy nem mullandó dolgokkal, ezüsttel vagy arannyal lettetek megváltva a ti atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem Krisztus becses vérével, mint a hibátlan és szeplőtlen bárányéval. Valójában a másik helyet kerestem. Talán ez lesz az. Igen, meg kell jegyezni a helyeket már. Ó, igen, itt van, a 14. vers, bocsánat. 1. Péter 1, a 14. vers. Mint engedelmes gyermekek, ne alakítsátok életeteket azok szerint, az érzéki hajlamok szerint, amelyeket korábban tudatlanságotok idején ápoltatok, vagy dédelgettetek, hanem annak a szentnek a példáját követve, aki elhívott benneteket, legyetek hasonlatosan szentek minden viselkedésetekben, vagy magatartásotokban. Mert hiszen mégis megvan írva, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez a megszentelődés, ez az odaadás, és az, hogy valóban összhangba kerüljünk az ígével, aztán Isten szelleme által megszenteltessünk ebben az isteni igazságban, azaz teljes összhangban azzal, amit Isten az ő ígéjében tőlünk megkövetel. Nem a saját elképzelésed egy önmagad által kitalált jámborsággal és álszentséggel, hanem mit is jelent ez a szó, hogy elkülönített, Istennek felszentelt, egy nagyon meghatározott célra Isten által idehelyezett. Mi is el lettünk különítve, Istennek felszentelve, az ő szavával összhangba hozva, hogy így eljussunk ebbe az isteni harmóniában, összhangban Istennel. És ez valóban csak akkor történik meg, amennyiben a legutolsó ellentmondást is feladjuk. És Isten minden szavával egyetértünk, alávetjük magunkat neki. Elfogadjuk, hogy az igaz és helyes számunkra, és minden belső ellentmondást feladunk, és valóban engedelmeskedünk, ahogyan Isten akarja vagy szeretné. Nemrég, néhány órával ezelőtt egy hölgy, talán testvérnő, így jobb megfogalmazás, beszélt a férfi és a nő közötti kapcsolatról. Egyszerűen azt akarta állítani, hogy többé nem lesz elnyomva vagy gyámoltalan. És ebbe a kérdésben is létezik egy isteni rend, amelyet tiszteletben kell tartanunk. Az első Korintus 11-et nem lehet kihúzni a Bibliából. Krisztus feje Isten. A férfi feje Krisztus, a nő feje pedig a férfi. Ezt olvashatjuk az első Korintus 11-ben. Isten minden egyes ígéjét helyben kell hagynunk, igenelnünk kell. Örömteli szívvel összhangban kell, hogy legyünk vele. Nem ellenszenvesen és fáradozva, ellenkezve és azt mondva, nem, ez mégsem felel meg nekem. Isten ugyanis nem változtatja meg az ő szavát. Mi vagyunk azok, akiknek szembe kell néznünk az ő szavával, és azután minden rendben lesz. Akkor megtörténhet a megszentelődés, az odaadás, és elkezdődhet az isteni élet. Szeretteim, el kell jutnunk oda, hogy mi, akik hívőkké lettünk, valamikor mégis áldássá is válhassunk, hogy nyelvünk meg legyen metélve, hogy csak azt mondjuk, ami másoknak áldásul szolgál, felépülésükre szolgál, és segít másoknak jobban járni az Úr útján. Hogy valóban minden, ami rombol, ami akadályoz, valamilyen módon mégis kiváltsa bennünk, hogy magunkkal vigyünk a sírba, és senkinek ne legyünk botrányosak, legyen a szóban vagy tettben, amelyben Isten segít nekünk és velünk van. Erre is létezik két bibliai idézet. Jaj annak, aki botrányt okoz. Máté 18, mindannyian ismerjük ezt az idézetet. És aztán Pál apostol szava, aki a világosságban jár, az nem botlik meg. Nem botlik meg az akadályban. Vagy átmegy rajta, vagy kikerüli, elkerüli. De ha süt a nap, ha nappal van, akkor mégis látjuk, hova megyünk. Ahhoz valahogy egy kicsit mégis ostobának kellene lenni, vagy csukott szemmel járni. De azt ritkán éltem át, hogy az emberek járás közben elaludnának. A legtöbben ülve alszanak, természetesen A prédikáció alatt ez ritkán fordul elő, de mégis előfordul. De járás közben senkinek nem kell aludnia. És amennyiben éberek vagyunk, és imádkozunk, és a világosságban járunk, ahogy ő a világosságban van, akkor nem ütközünk semmibe, nem botlunk meg semmiben. Ma este meg fogjuk látni, milyen komolyjá vált az idő, milyen messzire jutottunk, milyen előre haladott az idő, és tudomásul kell vennünk, és szívünkbe kell vésnünk, hogy Isten egy teljes odaadást követel, mégpedig most, ma. Nem majd holnap, és nem jövőre. Ma, ezen a helyen, Isten teljes odaadást, az egész ember feláldozását követeli, olyannak, amilyen vagy, szenteld oda magad az Úrnak, hogy szolgálhassuk őt, és a rendelkezésére állhassunk. A 2. Tesalonika beliekből, a 2-ből szeretném a 13. verset olvasni. 2. Tesalonika 2, a 13. vers. Ami ezt az isteni megszentelődést illeti, azt is szívünkbe kell vésnünk, és fontos, hogy isteni szemszögből lássuk. 2. Tesalonika 2, a 13. vers. Mi pedig kötelesek vagyunk hálát adni Istennek mindenkor értetek, szeretett testvérek, mert Isten a kezdetektől fogva kiválasztott benneteket a megmentésre, a szellem által végrehajtott megszentelődést, vagy a szellem által kieszközölt megszentelődés és az igazságba vetett hit által. Egy más jellegű megszentelődés nem létezik, csak az igazságban, és mielőtt megszentelődhetnénk, az íge Isten igazságában el kell hinnünk, amit Isten mondott. Így Isten oldalára kell állnunk, hátrahagyni a saját véleményünket, és egyszerűen elfogadni, és megerősíteni az egész írásban leírtakat. Még egyszer elolvasom. Mi pedig kötelesek vagyunk hálát adni Istennek mindenkor értetek, szeretett testvérek, mert Isten kezdetektől fogva kiválasztott benneteket a megmentésre. Nem néhány évvel ezelőtt döntött erről, hanem a kezdetektől fogva. Isten már a kezdetektől fogva, mielőtt bármi is létezett volna, elrendelte ezt. Isten már a kezdetektől fogva elrendelte, hogy meg legyünk mentve, üdvözüljünk, és amikor az idő beteljesedett, megadta nekünk a szabadítást. És amikor eljött a mi időnk, elfogadhattuk kegyelemből ezt az isteni szabadítást. És ma örömmel tanúsíthatjuk, hogy ő megmentett minket, hogy megszabadított, nevünkön szólított, és hogy az ő tulajdonai lehetünk. Kiválasztott benneteket a megmentésre a szellem által végrehajtott megszentelődés és az igazságban vetett hit által. Ki az, aki meg szeretne szentelődni így? A Biblia teljes komolysággal mondja, hogy a megszentelődés nélkül senki sem fogja meglátni az Istent. De kérlek, nem egy önerőből való álszentséget hozzunk létre, hanem a Szent Szellem által kieszközölt megszentelődést, ami összekapcsolódik az igazságba vetett hittel, hogy itt az isteni tartalom áthasson téged és engem, és ne a te és az én férc munkánk legyen valahol megtalálható. Ahogyan a megváltás Istentől jön, úgy a megszentelődés is Istentől jön. Ahogyan megkaptuk és átéltük a megváltást, úgy kapjuk meg és átéljük a megszentelődést is az isteni igazságban. Ehhez fel szeretném olvasni az 1. Tesalonikai 1. Tesalonika 5. fejezetéből a 23. verset. Ő maga azonban, a békesség Istene, szenteljen meg titeket gyökeresen, vagy teljességgel, és teljes mértékben fedhetetlenül maradjon megőrizve a szellemetek, a lelketekkel és testetekkel együtt, ami Urunk Jézus Krisztus visszajövetelekor. Igen, a 24. vers is hozzá tartozik. Hűséges az, aki elhív titeket, ő meg is fogja valósítani. Ő meg is fogja valósítani. Ő hűséges. A felhőben lévő tanú hűséges. Így van megírva. Ő a hűséges tanú, és ő hűséges marad. Még ha valaki hűtlen is lesz egyszer, ő mégis hűséges marad. Hiszen ő nem tagadhatja meg önmagát, és azokat sem, akik ő belőle származtak. Ők szilárd részét képezik Isten házának, Isten családjában. Isten fiai és leányai soha többé nem lehetnek semmivé, ők léteznek és örökké megmaradnak. A többiekről azt írja, ki is az? Az Új Testamentum egyik kis írója, aki azt írja, hogy az Isten nélküli ember olyan, mint a marha. A Jehova tanúi kivették ezt a bibliai idézetet arra hivatkozva, hogy az ember olyan, mint a marha. Csak hogy nem olvasták el figyelmesen. Az írottakat úgy kell elolvasni, ahogy ott áll. Az Isten nélküli ember, megértettétek, mi is az Isten nélküli ember, milyen jövője, milyen reménysége lehet, semmilyen. Csak aki megkapta az örök életet, az élhet örökké. Aki pedig nem kapta meg az örök életet, az nem élhet örökké. És csak Istennek van örök élete, és az élet Krisztusban nyilvánult meg. És aki Krisztusé, annak örök élete van, és aki nem a Krisztusé, annak nincs élete. Ő azért jött, hogy életet adjon, örök életet, és teljes elégedettséget adjon nekünk. Ezt a fogalmat itt, a visszajövetellel hoztuk összefüggésben, az Úr visszajövetelével. Ő maga azonban, a békesség Istene, szenteljen meg titeket gyökeresen, vagy teljességgel, és teljes mértékben fedhetetlenül maradjon megőrizve a szellemetek, a lelketekkel és testetekkel együtt. Tehát az egész ember lélek, szellem és test, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelekor. Hűséges az, aki elhív titeket, ő meg is fogja valósítani. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet, 10. vers. Zsidók 10:10. És emez akarat alapján Jézus Krisztus testének feláldozásával vagy felajánlása által egyszer s mindenkorra megszenteltettünk. Megtörtént, vagy elvégeztetett, ahogyan az üdvösséget el kell fogadni, és azután Isten kegyelméből megváltottként kell élni, éppen úgy a megszentelődést is Isten ajándékaként kell elfogadni, és Istennek szentelt életet élni. Ez nem fog valahonnan jönni, hanem már is meg lett adva számunkra, és az Úr azt akarja, hogy ez nyilvánvalóvá legyen az életünkben. Elolvasom még egyszer ezt a verset, és talán itt a 6. verset is el kellene olvasni. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből a 6. verstől. Az égő áldozatokban és a bűnért való áldozatokban nem gyönyörködtél. Akkor azt mondtam, imi meglást, eljövök, vagy itt vagyok. A könyvtekercsben írva van rólam, hogy megtegyem a te akaratodat, ó Isten. Míg az elején, megtegyem a te akaratot, ó Isten, míg az elején azt mondja, véres áldozatot és étel áldozatot, égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem akartál, és nem találtál bennük élvezetet sem. Noha ezek az áldozatok a törvény szerint lettek felajánlva. A törvény szerint meg bemutatva, utána így folytatja. Íme eljövök, hogy teljesítsem a te akaratodat. Az elsőt érvényteleníti, hogy a másodikat érvényesnek tüntesse fel helyette. Íme eljövök, hogy teljesítsem a te akaratodat. És most jön a tizedik vers. És ennek az akaratnak az alapján egyszer s mindenkorra megszenteltettünk Jézus Krisztus testének felajánlása által, vagy feláldozásával. Egyszer s mindenkorra megszentelt. Nem tudom, mit lehetne ehhez még hozzátenni. Semmi más nem marad hátra számunkra, mint hogy teljes mértékben az Úr rendelkezésére álljunk. Látjuk, hogy a Golgotán minden megtörtént és elkészült számunkra. A saját jó cselekedeteinknek itt nincs helye, és a hitből fakadó cselekedetek valami egészen másak. Itt a végrehajtásról, a megváltás művének megvalósításáról van szó, amelyet Isten a Krisztusban a Golgotán véghez vitt, hogy az Isten kegyelméből fakadó erő által végső következményéig, a tökéletességig megvalósuljon bennünk, Isten ereje által. Ami Urunk azt mondta, nem az én, hanem a te akaratod teljesüljön. Ezt is emberként, emberfiaként mondta. Nézzétek, neki embernek kellett lennie, hogy az embereket képviselje Istennel szemben, hogy átvegye a helyüket, betöltse a helyüket. Ennek így kellett lennie. Vannak emberek, akiknek ez vagy az a bibliai idézet megbotránkoztat, akiket ez vagy az a bibliai idézet megbotránkoztat. Nekem minden bibliai idézet megfelelő. Mert felemelő, semmi sem botránkoztat meg. A bibliai idézetek tekintetében senkit sem fog megbotránkoztatni, ha isteni fényt kap az adott helyre. Ha nincs isteni világossága, akkor sötétségben van, és nem érti meg, amit olvas. Már akkor felmerült a kérdés, amit Fülöp a komornyiknak feltett. Érted-e, amit olvasol? És ő azt mondja, hogyan érthetném, ha senki sem magyarázza meg nekem. Hála legyen az Úrnak, hogy korán és későn elküldte az ő szolgáit, akiken megnyugodott a Szent Szellem kenete. Emberek, akik isteni kinyilatkoztatás által betekintést nyertek Isten titkos tanács határozatába. Egyikük sem született ezzel a képességgel. Ha megkérdeztétek volna Pál apostolt, mit tudtál azokról a sok kinyilatkoztatásokról, amelyeket megosztottál velünk? Azt mondta volna, tisztelt testvéreim, nem tudjátok-e, hogy én magam a Gamáliel lábánál ültem, miközben ezek a dolgok történtek és végbe mentek, és semmit sem tudtam ezekről a dolgokról, amelyek most már jól ismertek számomra, és az sem, aki tanított engem, Gamáliel sem. De aztán részesült benne. Vajon az ő érdeme volt-e? Vajon ő érette történt? Mit ír Péter? Ezek az emberek nekünk szolgáltak. Isten arra használta fel őket, azért, hogy a magasságos tanács határozata közhírré legyen téve a gyülekezetnek. Hiszen egy Péter nem önmagának szolgált, egy Pál apostol sem szolgált önmagának. És mit mondott a mi Urunk önmagáról? Az ember fia nem azért jött, hogy kiszolgáltassa magát, hanem hogy ő szolgáljon. Természetesen a kereszten kigúnyolták, és azt mondták neki, másoknak segített, de önmagának nem tud segíteni. Hiszen mi érettünk jött el. Látjátok-e, miről van szó? Hadd olvassam fel a Jelenések könyvének első fejezetéből. Jelenések első fejezetéből a negyedik verstől, a negyedik vers második felétől, a hatodik versig. Jelenések 4, a 4b-től a 6-ig. Kegyelem és békesség nektek attól, aki van, aki volt, és aki eljön. És a 7 szellemtől, akik az ő trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak közül elsőszülöttől, és a föld királyai felett uralkodótól, annak, aki szeret minket, és az ő vérével megváltott minket bűneinkből, és a királyi és király uralkodókká tett minket, az ő Isten és Atya papjaivá. Az övé legyen a dicsőség és a hatalom, és a hatalom mindörökké. Amen. Itt ismét egy befejezett művet látunk magunk előtt. Nem csak valamikor leszünk királyok és papok, hanem már is azok vagyunk. Már is azok vagyunk. Nem csak valamikor leszünk megváltva, hanem már is meglettünk váltva. Nem csak valamikor leszünk Isten gyermekei, hanem már is azok vagyunk. Megtörtént, elvégeztetett. Ő a hűséges tanú, a halottak közül az elsőszülött, a föld királyai felett az uralkodó. Őt, aki szeretett minket, és az ő vérével megszabadított bűneinkből. Mondjatok csak nyugodtan egy amment, hiszen ez igaz. Ez valóban igaz, hogy ő megszabadított minket az ő vére által bűneinkből, és király uralkodókká tett minket, papokká az ő Istene és Atya számára, az övé a dicsőség és a hatalom mindörökké. Amen. Milyen csodálatos szavak! Hadd foglaljuk össze. Isten áldása az elsőszülöttségi jogon nyugszik. Jákob meg akarta szerezni. Az örökség és az áldás nagyon közel állnak egymáshoz. Krisztus az elsőszülött sok testvér között. Ahogy a zsidókhoz írt levélben olvastuk, mi a tökéletességre jutottak, igazak gyülekezetéhez tartozunk, vagy jöttünk, vagy társultunk azokhoz, akik a mennyben vannak feljegyezve, nem egy földi egyházi nyilvántartásban, itt valahol, hanem a mennyei főkönyvben szerepel a nevünk. Ott áll az én és a te neved is kegyelemből. Elhiszitek-e? Én elhiszem. Nyilván hiszem. Van egy jó hírem számotokra, hogy onnan nem is lesz kitörölve többé. Ott fog maradni. És mindazokat, akiket az Úr, ahogy a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében olvastuk, elhívott, azokat megigazulásban is részesítette, és akiket megigazulásban részesített, azoknak olyan ajándékozta mennyei dicsőséget. És ők lesznek azok, akik az ő fiának képmására át lesznek alakítva. Egy dolgot szeretnék mondani nektek, csak az fog velünk megtörténni, amiben hinni tudunk. Hallottátok ezt? Amennyiben nem tudtok hinni mindabban, amit Isten megígért, hanem valahol megálltok, ott is fogtok maradni. Hiszen Isten csak annyira tud velünk menni, amennyire egyetértve a hitben képesek vagyunk követni az ő szavát. Ezen túlmenően Isten nem tehet semmit, de hiszen tudjátok miért, mert szüksége van a beleegyezésünkre. A hitünk szerint fog megtörténni. Ha valaki nem hisz az újjászületésben, soha nem fogja átélni. Ha nem hisz a megtérésben, soha nem fogja átélni. Ha nem hisz a szellemkeresztségben, hogyan élj át? Ha nem hisz az elragadtatásban, soha nem fogja átélni. Ahhoz, hogy mindazt, ami a Bibliában ígéretbe lett adva, átélhessük, vagy élvezhessük, ahhoz bibliai hitre van szükségünk. Megértettük ezt? Ne hagyjunk szabad teret ennek a hitnek. Egyszerűen azt mondva, Uram, bocsásd meg az ostobaságunkat, amennyiben hitetlenségünkkel valamilyen módon megbántottunk téged, bocsáss meg nekünk. Figyeljetek, hiszen a hit nem ránk irányul, hiszen nem önmagunkban hiszünk, hanem abban hiszünk, aki megadta az ígéreteket, és megvalósította a Szentírás szava szerint, higgy az Úr Jézus Krisztusban. És ő benne valóban megbízhatunk. Ő már mindent megtett a maga részéről, és amennyiben most még hinni is tudunk abban, hogy mi is tökéletesekké lettünk téve, ami őt illeti. Az ő szemében meglettünk váltva, megszentelve, megtisztítva, tökéletessé téve, folt és ránc nélkül az ő jelenlétében. Adjunk teret minden átélésnek, hogy elérjük ezt a célt, mert szükségünk van ezekre az élményekre Istennel. Mert a bibliai igazságok, amelyeket hirdetünk, élményekké kell válnianak mindannyiunk számára, és akkor már egy kicsit jobban fognak alakulni a dolgok. Kitapasztalta már meg az Urat. Amen, amen, amen. És van egy jó hírem. Megkóstoltuk, milyen barátságos az Úr. Ez csak egy kis ízelítő volt, csak megkóstoltuk. Most pedig teljes mértékben élvezni fogjuk, hogy az Úr barátságos és hűséges, hogy szava hihető, hogy mindenható, hogy jelen van, igen, hogy ő minden mindenekben. És minden hiányt orvosolni fog, és az ő népe bőséges ajándékokban részesül. És el kell jönnie annak a napnak, amikor ismét beteljesül Ézsaiás 12. fejezete, hogy örömmel merítsünk az üdvösség kútjából. Nem félénken és remegve, hanem örömmel a hit bizonyosságában, hogy Isten kiáll az ő szava mellett, és csak arra vár, hogy a hitünk növekedjen, hogy megtehesse azt, amit megígér. Szeretteim, ezt nem könnyelműen mondom, hanem meggyőződésből. Én hiszem, hogy mi egy kis részét képezzük annak a nagy, Isten által már a világ megalapítása előtt kiválasztott elsőszülöttek seregének. És hiszem, hogy Isten megajándékozott bennünket azzal a kiváltsággal, hogy minden szót magunkba fogadunk, és egy ammennel jóvá hagyunk. Mert így van megírva a 2 Korintus 1.20-ban. Mert Isten valamennyi ígéretére nézve, ő benne van az igen. Ezért ő általa következett be az ammen is, Isten megdicsőlésére mi általunk. És ez a mi általunk szó kifejezés itt a 2 Korintus 1-ben nagyon fontos. A legtöbben nem olvassák el, vagy kihagyják, pedig pont ez a legfontosabb. Ha Isten mindent megtenne, de mi nem lennénk bevonva ebbe, akkor mi haszna lenne nekem belőle? De én részt akarok venni benne, és részünk is lehet benne. Elolvasom a 20. verset, a 2 Korintus első fejezetének 20. versét. Mert Isten valamennyi ígéreteire nézve, ő benne van az igen. Ezért ő általa következett be az ammen is. Isten megdicsőlésére mi általunk. Mi általunk. Istennek szüksége van egy gyülekezetre, amelyen keresztül kinyilatkoztatja magát. Istennek szüksége van emberekre, akik által megerősítheti az ő ígéjét. Istennek olyan emberekre van szüksége, akik hitükben bátorkodnak őt a szaván venni. És ma mi vagyunk azok, és úgy vélem, nem kellene nehezünkre essen, hogy higgyünk az Úrnak, hogy az ígéreteket, amelyek igenek és ammenek ő benne, megvalósíthassa rajtunk keresztül. Nem örültök-e annak, hogy belettünk vonva ezekbe az ígéretekbe? Már nem vagyunk idegenek és jövevények a földön. A földön mégis jövevények vagyunk, de Isten polgárai és háznépéhez tartozunk. Isten teljes jogú polgárai vagyunk. Polgárságunk a mennyben van, így van megírva, nem ezen a földön. Pál apostol azt írja a Galatáknak, a fenti Jeruzsálem mindannyiunk anyja. Szeretteim, Isten nagy dolgokat tett. Csak kevesen hallgattak és figyeltek minden időkben arra, amit Isten megígért és tett vagy végzett, és ezáltal nyilvánvalóvá vált, hogy ki hitt Istennek és ki nem. Az általános hit mindenütt megtalálható. Ki nem hisz ma, hogy Istennek volt egy Mózes és egy Ábrahámja, és hogy Krisztus idején is az apostolok napjában sok minden történt. Ki nem hiszi ezt, hogy a reformáció és még sok minden más létezett. Ez egyszerű, ezt sokan el tudják hinni. A kérdés csak az, hogy ki tud hinni abban, amit Isten megígért erre az időre. Ki látja ezt? Kinek lett nyilvánvalóvá az Úr karja? Ki az, aki nem állt meg 20 vagy 50 évvel ezelőtt, hanem a jelen idő szellemi eseményeinek fejlődésében, vagy ennek fejlődésének szintjén él, amely a beteljesülés fele halad? Isten segítségével ma este erről fogunk beszélni. Hadd imádkozzunk mindannyian még buzgóbban, mint valaha, és kérjük Istent, hogy szabadon beszélhessen és cselekedhessen úgy, ahogy akar. Hogy ne álljunk az ő útjában, hanem álljunk az ő rendelkezésére, és ezt hitben akarjuk tenni, mert tudjuk, hogy ő hűséges. Ő megadja nekünk, amire szükségünk van, és elvezet minket a legújabb állapotba Isten országában. Őt, a mindenható Istent, aki megváltott minket a Krisztusban, a mi Urunkban, őt, az Atyát, aki a Fiúban, ami megváltónkká lett, illeti a tisztelet és a felmagasztalás. Mi vagyunk azok, amivé Isten formált minket, nem azok, amivé a bűn és az ördög formált volna bennünk, belőlünk. Nem, ez már nem érvényes, hiszen meglettünk váltva. Isten kegyelemből befogadott és elfogadott minket, és az ő tulajdonai lehetünk. Mint az elsőszülöttek seregének kinyilatkoztatta nekünk az ő nevét, feltárta az ő titkait, sőt magát is feltárta nekünk, önmagát. Hálásak vagyunk neki ezért. Az én szívemben imádat és hódolat van, és remélem, hogy ugyanaz van mindannyiótok szívében. Mindannyiótok szívében megtalálható, hogy ebben az órában valóban egy hangon magasztaljuk Isten dicsőségét azért, amit már tett velünk. És megvan az a bizodalmunk, hogy ami még hátra van, az valójában már meg is van, csak még nem fogadtuk el, és nem éltük át. De Isten oldaláról minden készen áll arra, hogy megkapjuk, átéljük, hogy a mi Urunk dicsőítve és magasztalva legyen. Az övé legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, hajtsuk meg fejünket imádságra. Akkor megkérdezte az Úr Pétert, szeretsz-e engem, jobban szeretsz-e engem, mint ezeket? Ő így válaszolt, igen, Uram, szeretlek. És a második kérdés, szeretsz-e engem? És aztán a harmadszor, szeretsz-e engem? Aztán jött a válasz, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Ma hozzánk intéződik a kérdés, és Jézus azt mondja, amennyiben szerettek engem, tartsátok meg az én parancsolataimat. Azt mondja, én úgy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Hadd szeressük ebben az isteni szeretetben egymást, ahogy Isten is szeretett minket. János azt írja, hogy életünket kell adnunk testvéreinkért. Ennyire mélynek, ennyire teljesnek kell lenni a szeretetnek. Nemrég egy szeretett testvérem, aki ma itt van, azt mondta nekem, Frank testvér, én az életemet adtam volna érted. Talán azokra az évekre vagy napokra utalt, amikor kissé nehéz és bonyolult volt a helyzetem, de ez annyira meghatott, hogy egy testvér azt mondja nekem, készen álltam, hogy az életemet is adjam érted. Ez volt az első alkalom, hogy ilyen szavakat hallottam. De ez mutatja, hogy milyen mély az lehet az Isten szeretete. Én is megtettem egyszer, a Branham testvér temetésén. Kész voltam az életemet adni, amennyiben ő visszakaphatta volna. Vannak pillanatok az életünkben, amikor egyszerűen Isten szeretete áthat, és az aztán a valódi. Ez nem egy megfontolásból ered, hanem egy olyan helyzetből, amikor nem volt más lehetőség. Szeretteim, a kérdés ma az. Csak énekeltünk, prédikáltunk, beszéltünk a szeretetről, meséltünk róla, vagy gyakorolni is akarjuk, tudjuk. Ha gyakoroljuk azt, amit ő parancsolt nekünk, szeressétek egymást, ahogy én is szerettelek titeket, fogadjátok el egymást, ahogy Isten is elfogadott titeket a Krisztusban, hiszen az elválasztó fa el lett távolítva, a szétválasztás már nem létezik, már nem létezik. Amennyiben még mindig létezne, akkor az ördög keze van a dologban. Jézus, ezt olvastuk a Kolossébeliekhez és a Filippebeliekhez írt levélben, eltávolította a válaszfalat, széttépte a vádlevelet és a közzelieket, hiszen mi közzelieké lettünk téve, egyesített, mint a békesség előidézői. Legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, hogy bárhol is találtatunk, Isten áldottai neki, oda szenteltjei, az ő rendelkezésére állók, általa használhatók legyünk, és mások áldásává váljunk. Hiszen ezek az összejövetelek nem azért vannak, hogy időnként az egyik a másiknak prédikáljon még, vagy a Szentírás magyarázza. Ezek az összejövetelek arra szolgálnak, hogy együtt hallgassuk Isten igéjét, és a közbenső időt arra használjuk, hogy a szavak foglalkoztassanak bennünket a szívünkben, megőrizzük, átgondoljuk, és hálát adjunk Istennek érte. Van egy kijelentés a Mikás próféta könyvében, hogy aki bölcs ebben az időben, az hallgat. Isten ajándékozzon meg kegyelemmel, hogy tudjuk, mikor és hol kell beszélnünk, mikor és hol kell hallgatnunk, hogy valóban Isten által megáldott nép lehetnénk. A vágyunk az, hogy ne csak hívők legyünk, hanem azt is szeretnénk, hogy Isten elérje velünk az ő fennhatóságát. És azt is szeretnénk, hogy mi is részesüljünk abban a kiváltságban, amelyet Isten biztosított nekünk, nevezetesen mindabban, amit megígér nekünk. Hadd legyen, hogy Istennek valamennyi ígéretei, amelyek igenek és ámennek, ámmenek, ő bennem mi általunk valósággá váljanak, hogy Isten tisztelve legyen, és magasztalva legyen azáltal, hogy az ő szava beteljesedik és visszaigazolódik. Hadd imádkozzunk együtt, talán felemeljük kezeinket és elénekeljük, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie, nem az én erőmből, csak is te egyedül. A te véred tisztára mos engem bűneim tőlből, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Mennyei Atyánk, szívből köszönöm neked ezt az összejövetelt, amelyet a te jelenlétedben tölthettünk. Tudatában vagyunk annak, ó Istenem, hogy előtted vagyunk összegyűlve. És kérünk téged, ó Istenem, hogy vegyél el rólunk mindent, minden én központú életet, minden két arcú életet, mindent, ami nem egyezik meg veled és a te szavaddal. Vedd el tőlünk és rólunk, hozz bennünket teljes összhangban te veled, a te szavad ereje, a te véred és a te szellemed ereje által. Szeretet Uram, te veled összhangban, szeretet Uram, akadályozd meg minden más szellem működését, legyen száműzve az álszent vallásos szellem is, hadd uralkodjon a te szellemed között, és legyen meg a te akaratod, igazolódjon a te szavad, és dicsőítessék meg a te neved. Szeretet Uram, hadd legyen a te néped újra felszentelve te neked. Legyen egy elkülönített és megszentelt népeddé, hirdetve annak erényeit, aki elhívott minket a sötétségből a csodálatos világosságba. Szeretet Uram, önmagunkra nézve mi vagyunk a legszegényebbek, a legszerencsétlenebbek a Földön. A leggyengébbek, akik semmire sem képesek. De ami a világ előtt jelentéktelen, azt választottad ki magadnak azért, hogy a tisztelet ne az embert, hanem egyedül téged érjen. Ó, Uram, magasztallak és hálát adok neked. A bölcsek és okosak elől elrejtetted, nekünk pedig kinyilatkoztattad. Magasztalva és dicsőítve legyen a te csodálatos és szent neved. Szenteld meg ezt a helyet, szenteld meg a te népedet, és áldj meg minket a te kegyelmed gazdagságából, a Jézus szent nevében. Halleluja! Halleluja! És az egész nép mondjon egy halleluját. Amen. Magasztalva legyen Isten az Úr. Halleluja. Halleluja. Halleluja.